Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Egerben tartották a pápai német-magyar kollégium egykori növendékeinek éves találkozóját nemrég. A Magyarországról, Erdélyből és Délvidékről érkezett résztvevők meglátogatták a felújított egri bazilikát, az érseki palotát, a szerb ortodox templomot, valamint a 2019-ben átadott Szent II. János Pál missziós központot, amelyet a neokatekumenális útpapjai vezetnek. A találkozó utolsó napján Tanna Szent Mária és Feldebrő Árpád-kori templomát ismerhették meg, amelyek hazánk legrégebbi és legértékesebb szakrális épületei közé tartoznak. A szentmisék és imádságok, ahogyan a közös étkezések és testvérje és beszélgetések egymás megerősítését szolgáltak. Tájékoztatták az Egri Főegyházmegye honlapját. Magyarország a rezsicsökkentés vívmányainak megóvása érdekében új kőolajvezetéket épít Szerbiával, amely akár már 2027-ben működésbe léphet, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter előzőleg Pavel Sorokin orosz energiaügyi miniszter helyettessel és Dubravka Dedovic szerb energiaügyi miniszterrel folytatott egyeztetést. Ehhez itthon 180 kilométernyi új csővezetéket kell építeni. A tárcavezető kiemelte, hogy Brüsszel sorozatosan olyan döntéseket hoz, amelyekkel nagyon durván aláássák az európai energiabiztonságot, azt akarják, hogy ne használjunk többé se orosz kőolajat, se orosz földgázt. A távhőtermelők ettől a héttől majd további 4 szakaszban igényelhetnek támogatást a távfűtési rendszerek megújuló alapú korszerűsítéséhez, jelentette be az MTS eljutatott legfrissebb közleményében az Energiaügyi Minisztérium. A kiírás előmozdítja a földgáz kiváltását ipari hőszivattyúkkal, földhővel vagy biomasszával, ezzel mérsékli Magyarország importkitettségét, erősíti az ellátás biztonságát. A jedlikányos energetikai program másodikként megnyert pályázatával már összesen 101 milliárd forint támogatás érhető el távfűtési beruházásokra ezen a nyáron. Már több mint 500 cég fejlesztési terveiről született döntés a Demján Sándor tőkeprogramban, hangsúlyozta közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium. A kormány több mint 1400 milliárd forintnyi forrással támogatja a vállalkozások megerősítését, így nem csak a gazdaság fejlődéséhez, hanem a családok anyagi biztonságához is hozzájárul, hiszen a hazai vállalkozások 99%-át adó KKV-szektor a foglalkoztatottak 72%-ának biztosít megélhetést, tudatta a tárca. A közlemény szerint a 100 milliárdos Demján Sándor tőkeprogram keretében már 55 tőkebefektetésről és 10 milliárd 800 millió forintról született döntés. Szerdán hirdetik ki a felsőoktatási ponthatárokat. A fiatalok 20 órától kapnak SMS-t az eredményről, mondta a szakállamtitkár az M1 állami televízióban. Varga Bajusz Veronika kifejtette, idén már harmadik éve, hogy több mint 120 ezer feletti a jelentkezői létszám, és Európában egyedüliként Magyarországon 10-ből nagyjából 8 diák állami ösztöndíjas képzésre kerül be. A központi ponthatárváró rendezvényt ezúttal Veszprémben tartják, de számos egyetemi városban is szerveznek hasonló pont-ott partit, Egerben az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem a líceum előtt. Még tart az aratási időszak, ezért fokozott figyelmet kér az utakon az autósoktól az agrárminiszter. Nagy István közleményében hangsúlyozta, most nagyobb számban vesznek részt a forgalomban traktorok, kombájnok és vontatók is, ezért tehát a közlekedésben résztvevőket óvatosságra inti. A tárcavezető ismertette, javában zajlik az aratás az őszi árpa kivételével, amelynek betakarítása már mostanra befejeződött. Életbe lépett a csütörtök éjfélig tartó másodfokú hőségriasztás. A következő napokban ismét tartósan 25 fok fölé emelkedik a napi középhőmérséklet. A tartós csapadék hiány és a kánikula miatt tűzgyújtási tilalom lépett életbe Magyarország teljes területén, közölt a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is lehet bográcsozni, grillezni, de gáz, égőfej vagy elektromos grill használata javasolt, mert fa vagy faszén tüzelés esetén az izzó zsarátnokok több száz métert elrepülhetnek és tüzet okozhatnak. Az orosz elnök kész az ukrajnai békés rendezésről tárgyalni, de továbbra is el akarja érni a célját, emellett megkérdőjelezi Volodymyr Zelenszkij legitimitását, közölte a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov úgy fogalmazott, Vlagyimir Putyin minél előbb békés megoldással szeretné rendezni az ukrajnai helyzetet, de ez hosszú folyamat. A televíziós beszéd azután hangzott el, hogy az ukrán elnök újabb vezetői szintű tárgyalási fordulót javasolt Oroszországnak erre a hétre a júniusi isztambuli megállapodás alapján. Végül az időjárásról. Holnap derült lesz az ég, gomoly felhőkkel, az északkeleti vármegyékben kialakulhat egy-egy zápor, zivatar, a szél sok felé felélénkül majd. A hőmérséklet kedden hajnalban 15 és 20 fok között, napközben aztán 30-32 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Dancing behind masks, just subtle pantomime, but images reveal whatever into the light and feel love's gravity that pulls you to my side where you should always be.
Napi egészségünk.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Molnár Andrást hallják. Mai műsorunkban arról beszélgetünk, hogyan tudja kivitelezni egy vak vagy gyengén látó a nyaralását egyedül, családosan vagy épp vakvezető kutya segítségével, milyen nehézségekkel találja szemben magát és milyen alkalmazások segíthetik a tájékozódást. Vendégünk ez alkalommal Bíró Miklós egyesületi elnök, aki igyekszik választ adni ezekre a kérdésekre is, ha tehetik, tartsanak velünk.
Mai témánk arról fog szólni, hogy hogyan lehet nyaralni látássérültként, vakként, segítséggel vagy segítség nélkül. Üdvözöllek a stúdióban.
Én is üdvözöllek, és üdvözlök mindenkit.
Hogyan indul neki az ember, hogyha már csökkent látás képessége van, vak már az ember? Hogyan kezd bele abba, egyáltalán megfordul a fejében, hogy elinduljon nyaralni?
Há, hogy ne? Ki az, aki nem szeret?
Hát a bátorság, ugye, itt azért, aki mondjuk éppen még bele csúszott ebbe a helyzetbe, annak még azért lehet, hogy nincs annyi bátorsága, hogy elinduljon.
Szerintem, aki éppen belecsúszott, az el van a maga kis fájdalmával nagyon sokáig, bár őket is bátorítanám, hogy ki kell mozdulni, sőt, akkor már mozduljon ki olyan emberekkel, akiknek nagyobb rutinja van. Lehet, hogy ez egy jó, lehet, hogy ez terápiának is jó lenne.
Visszaemlékezve, amikor neked előjött a látáscsökkenés, akkor hogyan gondoltál arra, hogy egyáltalán családdal mondjuk elmenni nyaralni?
Családdal nem nehéz. Tehát családban azért mégiscsak ott van egy óvó környezet. Tehát mondjuk az talán könnyedebb. Tehát ott nem okozott nehézséget, mondjuk hozzá kell tenni, hogy mi nem vagyunk azok a nagyon nyáron, és akkor két hét is megváltjuk a világot, nyaralunk, inkább sok kis mozzanatot szedünk össze az életünkből, és nem feltétlenül a nyárhoz kötjük. De mondom, családdal talán könnyebb, nehezebb helyzet, de valószínűleg azok vannak, akik mondjuk látássérültek, vakok, és még családjuk sincs.
Egyedül neki mernek vágni ott, hogyha látod a szervezeten belüli tagokat, ők mennyi idő után vágnak egy ilyenbe bele?
Hú, de ez nagyon nehéz kérdés. Hát nem, ezt egyszer meg csinálok egy statisztikát róla. Hát van, aki, ugye megint mondjuk, mindig külön kell vonni azt, hogy aki elég régóta vak, vagy gyermekkorától vak, belenőtt ebbe, és megint más az, aki ugye idősebb korára szedi össze ezt a handicapet. Én azt gondolom, hogy aki gyerekkorától vak, aznak természetesebben kezeli ezeket a dolgokat, ők hamarabb bele fognak vágni, hamarabb el fognak indulni. Ott én nem látok nagy különbséget, inkább a célpont választásban lehet, hogy egy kicsit másfajta tudatossággal van. Aki pedig ugye összeszedte, mint én is ezt a kis nehézséget, akkor talán nehezebben indulunk el, sokkal több a beidegződés. Tehát olyan dolog, hogy hát most a saját magamból indulok itt, tehát például elmenni egy étterembe. És azt már nem tudom azt az etikettet tartani, és akkor ezt le kell tudni vetkőzni. Akkor mit fognak mondani mások? Le kell tudni vetkőzni, hát amit akarnak, azt mondanak mások. És akkor még nem is beszéltünk esetleg az extra nehézségekről, ami mondjuk, hogyha kutyás az ember, akkor ott hirtelen megjelenik egy olyan nehézség, ami máshol nincs. Tehát vannak ilyen kis lépések, szerintem mindenki egy kicsit máshogy indul neki.
Úgyhogy te fokozatosan vesztetted el a látásodat.
Igen.
Úgy mondjuk elmenni túrázni, ezt említetted egy korábbi műsorban is, hogy hiányzik a látvány maga. Ilyenkor az ember már, amikor elmegy esetleg erdőbe, szoktál járni.
Igen.
Erdőbe, az milyen érzés, hogy már nem látod, de mondjuk hallod, tapintod?
Hát először is valamennyi nagyon kevés látásom van, és a memóriám, ez a kettő együtt. Hát jó, de ha mindig arról beszélünk, hogy mi az, amit elvesztettem, az úgy nehéz. Tehát én azt gondolom, kaptam más. Például nagyon jól érzem az erdőnek az illatát, az mindig az évszaktól vagy napszaktól is függően is változik. Nagyon jól érzem például az ösvényeket a lábammal, addig azt észre se vettem. Tehát én azt mondanám, hogy én azon már nem búslakodok, hogy mit vesztettünk el. Mikor hívtál erre az interjúra, éppen egy kis túrán voltam, fent voltam éppen egy kilátóban, ami ugye már egy vaknak nehezebb, de ugye aki éppen a túratársam volt, ő szeretett volna mindenképpen felmenni, de én felmentem a kilátóra, és elmondtam, hogy mit hol lát. És megkérdeztem, hogy jó irányba tényleg ott van, és mondta, hogy igen, tehát akkor megnyugodtam, hogy azért a memóriám még jó. Vannak képek bennem, nem gondolnám, hogy ez nekem most már nagyon hiányzik, hogy én mit látok.
Egy klasszikus nyaralás, ami mondjuk tegyük fel egy ilyen hotelben foglalt hely, hogy mondtad is, az éttermi környezet, maga a hely, hogy fel van-e készülve egyáltalán a fogadásotokra, mondjuk kutyával vagy kutya nélkül, hogyan tudsz tervezni?
Hát ugye két, mondtál is most egy vonalat, tehát kutyával vagy kutya nélkül. Kutya nélkül én azt gondolom, hogy nagy különbség nincs. Tehát persze egy ismeretlen környezet lesz, de az ember az gyorsan felméri, nagyon sokan elmennek így szállodába. Azért mondjuk nem árt, hogyha a szálloda akadálymentes, tehát a küszöbökre gondolok, meg az, hogy tényleg a közlekedés meglegyen, de ezzel nagyon már nem nincs probléma, szerintem.
Tehát viszonylag jól állunk itt a...
Hát azért azt nem mondjam már, hogy nekem ekkora nagy tapasztalatom van, de amit én tapasztaltam ott jól, illetve az a tapasztalatom még, hogy ha más nem, akkor átsegíti a személyzet. Tehát a személyes tapasztalatom ez, nekem pozitív a benyomásom, tehát alapvetően pozitív. Nem olyan régen, tehát hogy érezzük a dolgot, azt mondja, hogy vagy 3 hete, 2 hete voltam Sopronba például így családdal, tehát szállodai tapasztalatom most elég frissen van is így. Mondom, tehát azt gondolom, hogy nincsen baj a szállodákkal. Azért eléggé, tehát hogy mondjam, egy szálláshely eléggé standard. Ott van az ágy, kis asztal, szék, gyorsan fel lehet mérni, fürdőt kitapogatjuk, gyorsan megvan. Ebben nincs gond. Közösségi terek, hát az már ugye változó. De hát az megint egy olyan dolog, hogy mi van a közösségi térben. Tehát a biliárddal nem fogok nekiállni biliárdozni.
Dárcozni.
Vagy dárcozni, azt sem nagyon hiszem, hogy nekiállnánk. Étterem a másik nehéz kérdés. Én nem tudom, hogy ki hogy éli, meg én a sajátomat tudom elmondani. Én nem bírok már egyensúlyozni villával, meg elméletek nem illene felszúrni, de akkor felszúrom, de meg az, hogy én egyensúlyozok rajta, már nem. Én már nagyon sokszor úgy vagyok vele, hogy fogom a kanalat, azt akkor jó az a krumplihoz is, mert egyszerűbb. Le
Na
kell
de
vetkezni.
Ez is egy olyan vonal, amit úgy el kell engedni.
El kell engedni. Én elengedtem. Meg mit tudom, én tényleg úgy vagyok rántott hús, még hogyha nem is így a baromfi, mert baromfit lehetett régen is kézzel lenni. Én akkor is megfogom. Hát ha valakinek nem tetszik, hát próbálja ki az oldalát, másik oldalát az életnek. Én nem szoktam ezen problémázni.
De azt gondolom, hogy egyébként az emberek nem hiszem, hogy ezen problémáznának, hogy most ugye látják mondjuk a kutyát, látják a botot, vagy tehát, hogy...
Nem gondolnám, hogy tehát nem is arról szól általában, hogy problémáznak az emberek, tehát ugye én foglalkozok azért a lélekkel is, meg az embereket próbálom máshogy is ápolni, és van is ilyen képzettségem is, tehát a pszichológiai irányból is jövök. Nem is az a lényeg, hogy mit gondolnak az emberek, hanem az, hogy én mit gondolok arról, hogy mit gondolnak az emberek.
Igen, ez egy belső...
Tehát ez egy áttételesebb gondolok, és hogy mennyire feszeng egy ember, hogy most engem látnak, és mit szólnak hozzá. Az emberek amúgy nem foglalkoznak vele, tehát én is ezt szoktam mondani mindenkinek, hogy maximum megjegyzi, maximum magába tesz egy megjegyzést, ő dolga. De az, hogy magába az emberbe ez hogy csapódik le, azért ez egy valós félelem, hát ki le kell vetkezni. Tehát én levetkeztem, én mindenkinek ezt tanácsolom, aztán...
Említettük azt, hogy a kutyával itt most ugye az éttermi közeg.
Az már nehezebb.
Ott mondjuk ott azért vannak határok, gondolom.
Hát először is kezdjük onnan mondjuk, hogy szálloda, és ugye ha szállodában megyünk, úgyis foglalunk helyet, ugye akkor nem, de ha már kutyával vagyunk, akkor nagyon oda kell figyelni, szólunk nekik, előre megkérdezzük, vakvezető kutya, nem külön szállni, oda akarjuk bevinni, a szobába velünk fog együtt aludni, tehát ezeket mind le kell tisztázni. Általában a vakvezető kutya az nyitott kapu szokott lenni. Nem mondom, hogy nem hallottam már történetet egy-két szállodából, de nem kell oda menni. Hát ilyen egyszerű. Tehát ha valaki nem fogadja a vendéget, nem kell ott hagyni a pénzünket. És tehát ezt előre egyeztetünk a dolgot, abban nincsen gond, általában persze mindig meglepődnek. Tehát annyira sok vakvezető kutya nincs az országban, hogy ne lepődjenek meg egy-egy helyen, hogy hoppá, itt egy kicsit más vendégünk is van. Olyan is van persze, olyan is hallottam már, én nem tapasztaltam még, hogy külön díjat felszámolnak rá. Hát a szívük joga. Ott is el lehet dönteni, hogy akarnak engem itt vendégként fogadni, vagy nem.
Tehát a kutyának a jelenlétéért.
Persze. Hát igen, mert ugye a hobbi kutyáknak szoktak felszámolni néha, és akkor nem értik, hogy itt ez egy más világ. De mondom ezt, nem akarok szélsőségesen, én nem tapasztaltam, de hallottam már róla. Akkor a másik dolog az, hogy étterem. Hát ugye az étterem be ugye eleve az, hogy kutyával általában nem lehet bemenni. De hát ugye a vakvezető kutyával meg igen, hát egy törvényi védelem van erre. Ez úgy szól, hogy közösségi terekben, tehát közösség előtt megnyitott terekben nem lehet diszkriminálni. És a vakvezető kutya és a vak az együtt van, az egy lény. Ha őt kitiltják, akkor engem is, engem meg nem tilthatnak ki. Tehát ez a jognak a logikája valami ilyesmi. De hát ez nem azt jelenti, hogy nem, hogy ez mindenütt működik. Itt Egerbe is zavartak már engem ki, majd azért még ebben futtunk még vagy két kört, de nem étteremből, ez egy mondjuk másfajta jellegű hely volt, de az étteremben mondjuk ez. A másik az, hogy ugye nem szeretik, mondom, a kutyákat, alapvetően igen, mert ott van, és étel van, és illatok vannak. Na de hát itt jön az, hogy a vakvezető kutyát hogyan tartjuk. Tehát ezt nagyon sokan nem tudják, hogy azért nagyon szigorú az étrendjük is, meg az, hogy csak én adhatok, a családtagjaim se adhatnak neki, csak és kizárólag egyfajta tápot adok neki, soha nem adok sült húst, soha nem adok maradékot neki, azért, mert nem köti össze. Tehát nem köti össze azt, hogy az asztalon lévő jó illatú valami az neki étel. És ő szerintem életében nem evett még, 3 éves Atom nem evett még szerintem sült húst.
És azért azt tegyük hozzá, hogy Atom egy labrador, tehát igen, a labradorok szeretik a hasukat.
Szeretik, és ennek ellenére én azt veszem észre, hogy oké, ott az asztalnál, hogy nézegetni, odahaza is próbálkozni, hogy körbenézne, meg mi van az asztalra, azt leesve esetleg, tehát hátha, de nem jellemző. Tehát itt van egy, el kell választani. Tehát ha valakinek vakvezető kutyája van, akkor azt tudom mondani, hogyha szeretne étterembe járni, és szeretné, hogy ne nézzék ki, és ne okozzon neki kényelmetlenséget, akkor tartsa be a szabályokat. És akkor mi ezt úgy szoktuk, hát ugyanúgy, hát leülünk ebédelni, az egy legalább egy óra. Óra, másfél óra, lábam között bent a szék alatt ott van, és volt már olyan, hogy leültünk egy étterembe, és amikor felálltunk, akkor döbbentek meg vendégek, akik mondjuk később jöttek, és ezt nem tapasztalták, hogy jé, egy vak itt ült végig? Uh-huh. Hát itt ült végig, és csendben volt, és nem csinálta a fesztivált, nem csorgott a nyála, mert ugye ez még zavaró lehet azért, amikor ácsing egy ételre, és akkor csorog a nyála. Tehát inkább ez szokott lenni, de ez nehézség. Nehézség lehet annak, aki ezt a hétköznapokban nem tartja be.
Az ő esetükben a szájkosárnak a használata?
Nincs szájkosár. Uh-huh. Sőt, nem is kötelezhető rá.
Ez fontos.
Nem is kötelezhető rá, tehát például ilyen, olyan már volt, hogy a buszon akarták mondani, hogy bocsi, szájkosár, mondtam, hogy vakvezető kutya, azt mondja, akkor is mondom, nem, nézze meg jobban a törvényt, ha gondolja, itt is most előkereshetjük, de fogadj el tőlem, hogy vakvezető kutyának nincs szájkosár.
Békés fel ahogy ősz, megnyugtató, maradj így, örökké. Édes nyár, cseresznyefák, álmodó
Most, ahogy így hallgatlak, jutott eszembe, mennyire álltál ki egyáltalán magadért korábban, mint most? Mert most azért úgy szembesülsz ezekkel a lökésekkel, hogy megtalálnak a dolgokkal az emberek, amiket mondjuk ők úgy vélik, hogy nem lehet, te meg tudod, hogy lehet.
Hát azt kell mondom, hogy alapvetően kiálló ember voltam, tehát én eddig is kiálltam, de hát ugye megint ugye az én életemben megvan a fiam is, aki azért 28 éve sérült gyerek, és neki is kiálltuk az utakat, tehát ez valahogy ki kellett, magamért kevésbé különben. Tehát hogy most visszagondoltam, hogy elkezdted a kérdést feltetted, hogy magamért mennyire álltam ki, magam hamarabb legyintettem, hogy jó van, akkor megyek máshova. Most már azért mégiscsak egy szervezetet képviselek, és a sorstársaimat is képviselem, most biztos, hogy jobban kiállok. Tehát én azt látom azt, hogy amit én megküzdök, az másnak is jó. Tehát az, hogy például mondjuk legyen ez a buszvezető, ez beleesett ebbe a csapdába, de mondjuk Egerben nem sok vakvezető kutya van, tehát legjobb tudomásom szerint ketten. Heves megyében sem 4-5 számot tudnék mondani, szerintem akiről tudok. De nem jellemző, de mégis találkozzon vele. Vagy az, hogy például az emberek, akik felszállunk a buszra, és az ott már nekem nem nagyon van időm kéregetni, hogy álljon fel arról a helyről, mert csak oda tudok leülni, mert már tolatna, ő már olyan rutinból tolatna be a helyére, hogy na, és van egy-két kényelmetlen helyzet, de amikor én rendszeresen megyek egy buszon, van, aki nem akar felállni, akkor szépen elmondom neki türelmesen, ha kell háromszor is, legyen szíves, álljon fel, mert csak ide tudunk leülni a kutyával. A folyosón nem ülhet a kutya, mert akkor az utasok nem tudnak hátra menni. Tehát vannak ilyen alapdolgok, de én azt veszem észre, hogy idővel is látom ezt a folyamatot, hogy amit én kiharcolok egy idő után, az ott legalább azon a szűk részen, azon a lokáción belül standardé válik.
Ha már behoztuk a közlekedést az utazás szempontjából, nyaralás szempontjából is, van olyan, amit preferálsz? Kényelmesebb mondjuk a vonat?
A vonat mindenképpen. Van mindenképpen kényelmesebb. És most ellen fogok mondani a szerintem nem objektív közbeszédnek, a vonattal utazni jó, kényelmes, nincsenek különösebben nagy bajok. Mondjuk mi szerencsések vagyunk itt, Eger Budapest vonal például, az kifejezetten egy jó vonal, de alapvetően a vonal kényelmes, mert mozgás lehetőséget ad, hosszú távon mindenképpen jó. Ami viszont vakon nehéz, az pont az, hogy mondjuk Nyugat-Európában mondjuk elmennék vakon, akkor egy idegen pályaudvar, idegen szokások, idegen jelek. Tehát az lehet, hogy megzavarhat, sőt, már volt olyan, amikor azt éreztem, hogy egy kicsit el vagyok veszve, tehát abban van nehézség. Még a buszok jobban bemennek a városba, jobban bent vannak a központba, talán jobban, könnyedebb, hogy mondjam, belemenni az új környezetbe, és akkor ugye olyan a másik dolog, a repülő, az pedig az egyik legnehezebb dolog, mert az meg jó kint van, onnan kitalálni, az főleg, ha egyedül van az ember, az nagyon nehéz.
És hogyha kutyával?
Hát kutya az nehéz eset. Kutyával busz megint ott van. Ha közelre kell menni, ha nem túl messzire, jó a busz. Csak hogy ugye itt vagyunk Egerben, Eger Budapesten nem gond még a busz, de már ott azt szoktam mondani, hogy inkább vonat. Ha még tovább kell mennünk, akkor már biztos, hogy a vonatra szavaznék. Nem nehéz az sem. Csak azt tudomásul kell venni, buszsofőr mögötti, dupla ülés, egy kutya és egy gazdi kutya lábnál, gazdi ott, és akkor neki ott, azt mondjam, ott fekszik. A hosszú útnál viszont nagyon nehéz, mind a kettő nagyon nehéz, a vonat is, mert neki vannak igényei.
Így van.
Tehát mondjuk én szoktam Nyíregyháza felé is utazni, ott 3 óra felett van az útidő, és hát ott határeset, de mondjuk Kecskemétre is utaztam le busszal, az 4 óra felett van szerintem, nem tudom megmondani pontosan, hát ott már mondtam a sofőrnek, mondom, ne haragudjon, már találunk egy olyan busz megállót, ahol egy kis zöld terület van, akkor én azt a plusz 2 percet hagyd kérjem el.
És a soproni kirándulás akkor az hogyan történt?
Az vonattal. Tehát azt én vonattal. Pontosan a család ment kocsival, én meg azt mondtam, hogy én nem fogok annyi ideig egy kocsiba zsúfolódni kutyával, én megyek vonattal. Tehát egy ilyen vagányabban oldottuk meg, nem a kényelmesebb megoldást. Az vonattal, keleti pályaudvar, átszállás, hát igen, az vonat.
Mennyiben változott meg az életed, mióta megkaptad a kutyát?
Hát nagyon. De gyakorlatilag egy új élet. Teljesen új élet. Ezt nem is tudom elmondani. Tehát most ugye kéne, hogy hol itt. Tehát, hogy hogyan kezdjek bele? Tehát eleve kutyásnak lenni, az egy teljesen más élet. Tehát figyeltem barátaimat, akik nagyon kutyásak voltak, én nem voltam nagyon kutyás. Tehát nekem voltak puliaim, ott vannak kint, őrzik a házat, szeretem őket, néha játszunk velük, de nem az. És akkor van egy kutya, aki 0-24-es. Tehát 0-24 óráig együtt vagyunk. Legalább egy légtörbe is alszunk. Tehát az minimum megvan, hogy közelségbe tudja, hogy ott vagyok, folyamatosan jön utánam. Tehát nálunk nincs olyan, hogy mi fél óráig nem lát engem. Hát ez egy teljesen más világ, ez egy szimbiózis.
Így van, ezt a szót akartam én is használni.
Ez egy szimbiózis. És akkor annak igényei. És azt az igényeit nekem is tiszteletbe kell tartani. Tehát például az, hogy van mozgás igénye. És nem lehetek lusta.
És az ő pihenő ideje?
Hát az mindig, amikor nincs hámba. Most például hámba van, ezért nem is fog ficánkolni, itt fekszik tőlem jobbra 2 méterre, hangja sincsen, szerintem már mindjárt horkolni kezd, de múltkor horkolt az interjúban.
Kicsit a csengő is megszólalt a múltkor.
igen, az néha lehetséges. De a pihenő ideje az, amikor én leveszem a hámot.
És mennyi akkor az igénye? Vagy mennyi van erre valami, nem tudom, te látod rajta, hogy most már neki szüksége van?
Szól ő. Szóval. A ultrahangos riasztója van neki, egy nagyon vékony kis hangot kiad magámból, de nem viccelek, tehát ez tényleg így, hogy jelzi, hogy és akkor én tudom, hogy most akkor ki kell mennie, pisilnie kell. Nagyon okos ő, tudja ő a dolgát. Most direkt nem fog megszólítani, mert akkor felkapja a fejét, de ő ezt csinálja. Látom, tehát amikor én felállok a kanapéről, és ő már egyből ugrik fel, hogy akkor most megyünk, akkor látom, hogy neki most igénye van, hogy menjünk. De ugye napi rutin, mondjuk inkább azt csinálom, hogy napi rutinunk van, és a napi rutinban ő tökéletesen tudja, hogy mikor fogunk menni kirándulni, minden nap megyünk az erdőbe, minden nap van egy közös, hát legalább 1 óránk az minden nap meg kell lenni, az, hogy ő van az erdőbe, ő szalad az erdőbe, és ez az ő ideje.
Medréből kilép, szétterül, mint ős lápvidék, ó, szakad a gyenge gát. Az erdő népe költözik tovább, vízben álló fák hallgatják a szél jóslatát, hogy ó, levonul majd az ár. Jó sokáig nem jön vissza már. De jaj, mire újra épül a gát, erdő népe talál más hozzá. Más hozzá.
S a vízben ázó fák mozdulatlan várnak csodát, jó sokáig nem jön vissza már. S én dudorászok tovább, szép jövőre várva, mint a fák. Nézd a fát, ő a nem mozduló, az itt maradó, a szívós állandó. Reményt adó, ő a ragaszkodó, földbe kapaszkodó, az állandó. S az elköltözők, a fészek hagyók majd elsiratják az erdőt, ahol madár már nem dalol, csak csend van.
ragaszkodók,
az állandók,
s az elköltözők, a fészek hagyók majd elsiratják. Az erdőt, ahol madár már nem dalol, csak csend van, víz és fák. Víz és fák.
Hogyan változott meg ez a része szerinted, amikor beérkezett a kutya az életedbe, könnyebbé vált-e a közlekedés, vagy könnyebbé vált-e?
Mindenképpen, persze. Hát ezért kértem. Hát két nagy dolog van, amiért én nagyon örülök, hogy itt van, és megkaptam a lehetőséget, hogy legyen egy kutyám. Az egyik az, hogy a városi közlekedésben, meg egyáltalán tehát a normál közlekedésben, akár boltba, akár munkahelyre, akár ide mondjuk a stúdióba, ez azt jelenti, hogy én nem veszem észre az utakadályokat. Van, amit fejből tudok, tehát tudom, hogy ott egy zebra, úgyis meg kéne állnom. Ott inkább úgy vagyok, hogy figyelek, hogy ő is sose felejtse el, hogy itt zebra van. De gödröktől kezdve kukán, hát én olyanokat szoktam estem át, most már nem szoktam, mondjuk rollereken. Szó nélkül estünk át.
Lehet, hogy azokon még más látók is.
Hát még lehet, hogy látók is, meg biztos, hogy olyan is, de nem tudom, nekem ez nagy probléma, tehát bármi, vagy akkor az akadály. Tehát még néha van, hogy embert nem veszek észre, hogy ott van előttem, pedig elég nagy darab, mert olyan ruhában van, olyan fényviszonyok van, olyan nem fogom észrevenni, azt neki huppantam. A kutyával már nem. Tehát mindent kikerülünk, Demszki oszlopok, imádom, bocsánat a kifejezésed, de ugye ez az alacsony egy méter magas parkolás gátló oszlopok, és hát azok kegyetlenek. Tehát pont olyan magasságban is vannak, ami szerintem bárkit bánt. Azok nagyon kegyetlenek tudnak lenni. Virágládák nagyon kegyetlenek, azokon olyan jól, hogy hívják, a lábszáromon sérülések mindig ott voltak. Tehát azt, mert valahogy úgy jön, meg ugye még a botot is meg kellett tanulnom. De hogyha bottal is valahogy nem úgy jött össze, valahogy nem úgy, én szó nélkül beleakadtam. Tehát az volt, ezek ma nem problémák.
Ilyenkor ő hogy jelez számodra?
Hát ugye hám van, a hám maga az a én meghosszabbított kezem. Ugye nem olyan magas, hogy fent legyen, meghosszabbított kezem. Most egy puha vám van rajta, van merev hám, az egy fémből van, ez most egy bőrből van, ez egy kicsit nehezebben, ott jobban össze kell hangolódnunk. A fém hámmal egyszerűen húz. Hát érzem, hogy most balra húz, jobbra húz. Ha megáll, akkor érzem, hogy megállt. Tehát nagyon ott kell lenni, ugye mindig balkézben van egy vakvezető kutya, és nagyon ott kell lenni a kezünkben az érzésnek. Tehát az, hogy érezzem, az nagyon pici mozgások ezek. Tehát ő a súlyánál fogva engem nem tud. Hát mégiscsak én mázsa környékén vagyok, ő 30 kiló, tehát érződik, hogy nem egy súlycsoportban vagyunk. Tehát ő nem tudna elrántani. Hát lehet, hogy el tudna, mondjuk így gondolkoztam, de nem erre van, hanem a finom jelzéseivel. Abbal irányít. Megáll a lépcsőnél. Vannak olyanok, például olyanra megvan tanítva, sokkal nem tudják, hogyha baleset veszélyt ér, ez a tanult engedetlenségnek hívja talán a szaknyelv, levágja magát elém a zebra előtt például. Ha elbambulnék. Akkor levágja magát le, itt én nem megyek tovább, gazdi, addig itt nincsenek, nem úgy van.
Volt már ilyen?
Rögtön a legelején, az első nap talán, amikor kezembe kaptam a kutyát a megfelelő stresszel és izgalommal.
Ekkor mennyi idős voltatom?
Két éves. Két évig van a kiképzésük, és én akkor kaptam meg. Ez bő egy éve volt, és akkor volt. És még mondta is a kiképző, na ez az, ez nagyon jó, akkor most megcsinálta, akkor tudjad, hogy ez az. Mert én nem abban a tempóban lassítottam le az út szélén, ahogy ő gondolta. Levágtam magát. Ennyi, és nem tovább.
Lehet, hogy kapcsolatban maradtok a kiképzővel?
Folyamatos kapcsolatban vagyunk, illetve ez nekem kötelezettségem is. Tehát azt tudni kell, hogy ő nem az én kutyám, te nem az én tulajdonom. De élethosszig való használatra megkapom. Tehát a tulajdonjog az megmarad az övéké, ők szakmai fegyületét is adnak, idefelé jövett, ma említetted, hogy milyen jó formában van, mele van fogyva, figyelik azt is, tehát azt is, hogy milyen súlyban tartom, nekem ebben megvan a kötelezettségem, az, hogy hogyan viszem orvoshoz, milyen problémái vannak. Múltkor kitettem, volt egy problémám itt Egerben, ezt azért elmondom, azért nehézségek, szó nélkül a zebrán gyakorlatilag majdnem telibe elütött egy kerékpáros, amikor én erre egy kicsit felháborodtam, egy másik kerékpáros megvédte az előzőt, aki ugyancsak a járdán volt kerékpáros, tehát ilyen érdekes játékok, és ezt kiírtam a Facebookra, komolyan mondom, lenyomtam a küldésgombot, 5 percen belül hívott a oktató vagy nevelő, hogy valami bajotok történt, tehát inkább az, hogy figyelnek ránk. Figyelnek is, vagy volt tavaly is, volt egy balesetünk egy útépítésnél, véletlenül beleküldtek a relatív elég forró aszfaltba minket. Jó szándékkal butaságot, volt egy ilyen balesetünk.
Tehát kutyástól?
Persze. Ami nem, én már éreztem, amikor a félúton, és egy kicsit régen mentünk át, egy sokat kellett, én egyszer csak éreztem, hogy a kutyának elkezd nyűszíteni, és baj van. És utána nem voltunk már más lehetőség, csak futás. Tehát előre futás, és amikor leérkünk, a lábára ott volt tapadva az aszfalt. Hát volt ijedelem rendesen, meg főleg a művezetőtől is volt, hát amikor a 25-ös utat javították. És volt ilyen ijedelem, de hál' Istennek megúsztuk, tehát nagyobb baj, de ott is egyből, tehát amikor hívom őket, akkor jó gyorsan segítségeket javasolnak, keresünk, hogyan oldjuk meg, tehát ez egy napi kapcsolat, vagy de hát nem is napi, de folyamatos.
Van tervben még, hogy valahova ellátogattok, akár belföldön, akár külföldön, nem tudom,
az
hogy
mindig
ez...
van, de mi nem ilyen nagy tervezők vagyunk, hanem ilyen ad-hoc jellegűek. Tehát lehet, hogy augusztus valahelyikán egyszer csak elmegyünk 5 napra, ha olyan lelkületünk van, vagy kapunk lehetőséget, illetve hát most tervben van, éppen most kaptam a hírt, hogy talán egy másik egyesülettel, akinek ugyancsak része vagyok, ott megint nyertünk pályázatot, van lehetőség arra, hogy ugyanilyen szállodai környezet, Uszoda, meg ilyen helyre megyünk, akkor menjünk. Tényleg Uszoda az egy jó téma.
Az Uszoda, ami még nem, hát igen, ugye a pancsolás lényege, tehát hogyha elmenél Balatonhoz, hogyha elmenél úszni, strandra, bárhova. Ott azért jóval korlátozottabbak a lehetőségek. Mondjuk egy ilyen kutyás strand az már szóba jöhet.
Nem csak a kutyás strand, a vakoknak is. Tehát a vakoknál egy Balaton az egy kihívás. Tehát ezt körbeírhatjuk. Tehát az a fajta, ahogy megyünk a tóba, az a lépcsős, az a valami, az egy félelem és egy nehézség. Tehát azt tudom, többeknél vannak speciális, van is egy vaküdülő, de megmondom őszintén, nem is tudom, hogy működik-e már, vagy olyan leromlott állapotában volt. Tehát oda azért kéne specialitás, ez az akadálymentesítés ott nagyon nem jó, tehát az baj, tehát nem csak kutyával. De hát a kutyával vagyunk, akkor meg ott jön, hogy kutyával a vízbe menni tilos. És itt nincs olyan, hogy vakvezető kutya vagy nem vakvezető, vannak kutyás strandok, hát ugyanaz a kategória innentől kezdve, de általában normál strandra, normál úszodában nem nagyon. Illetve ezt nagyon jól mondta, pont, hogy a alapítvány, ugye a Baráthegyi Alapítvánnyal beszélgettem a napokban pont erről, és mondta azt, hogy hát strandra nem megyünk kutyával, mert miért? Hát most nem akarok csúnya szót mondani, de miért bántsuk a lelki világát? Mert mit is tudunk vele csinálni? Be a vízbe nem mehet, te bemész, és akkor ott ülsz, és akkor a kutya csak azt látja, hogy úgy bemennék abba a vízbe, de nem lehet. Igen. Tehát minek sajdítsuk a szívét? Kikötöm a fához, akkor mindenki oda megy, elkezdi, jaj, de cuki, molesztálják, de nem, én azt mondanám, hogy az kimarad az életünkben.
És hát neki erre pont nincs is szüksége, hogy ennyi külső inger.
Nem, nincsen. Tehát inkább, hát mondjuk nekünk az a szerencség, hogy patakparton lakunk. Tehát az, hogy mi az erdő séta után, jó, megfutotta magát, és akkor mindig megy, hogy mehetek a patakba, ott ficánkolja magát, és akkor azt mondom, hogy mehetsz, akkor nagy vidáman úszkál egyet, meg hát ilyen szabad strandok jönnek szóba. De hát ugye megint ott van, hogy mi együtt vagyunk, tehát mi nem mehetünk külön, csak együtt.
Azért is említettem, hogy a kutyás strand az tulajdonképpen
hát ez lenne
az egy opció.
Hát opció.
Ha elutazol, szerintem még nagyon fontos része, hogy te kedveled ezeket az alkalmazásokat a telefonon, ami úgy segít titeket. Van-e kifejezetten kedvenced? Tudtok-e például térképet valamilyen módon használni? Vagy mi alapján tájékozódtok?
Jó kérdés. Hát eleve a standard GPS-eknél azok ugyanúgy működnek. Tehát ugyanúgy a hangkimondások ugyanúgy működik. Tehát ugyanúgy el fog engem irányítani. A nehézség inkább az, hogy amikor célt próbálom neki elmondani, és akkor ott néha nem vakbarát egy-egy szoftver, tehát a klasszikus GPS programok működnek, és gyalogos üzemmódban is, meg tömegközlekedésében is működik. Van speciális vaksegítő GPS, ez van ilyen program, nem reklám, mert ez egy teljesen ingyenes, valamely Lazarillo nevezetű programot imádjuk, nagyon szeretjük a vakok, mert az gyakorlatilag elmond mindent, mi van környezetemben. Boltokat, beállíthatom, hogy most boltokat keresek, étterm, élelmiszerhelyeket, bankokat, mindent beállíthatok, amit akarok, és akkor azt mindig mondja, hogy 11 órán, ilyen vakosan, tehát 11 órán, az azt jelenti, hogy előttem egy kicsit balra. Igen. Én állok az óra közepén, igen, ugyebár, akkor így mondja, van ilyen. Tehát az nem okoz gondot, egy jó fülhallgató kell hozzám, most is itt lóg a fülembe egy minőségi jó fülhallgató, ami még a fejkövetést is követi, akkor a fejemnek irányába fogja mondani, hogy merre van, tehát a technika az hál' Istennek bejött. Akkor van olyan program, ami nekem az erdőbe segít, erdőbe is tudom, hogy hát de ott egy kicsi előbb munka kell, tehát az útvonalat felrajzoltatom a túratérkép alapján, pontokat bejelölök, és akkor ő tudja mondani, hogy rajta vagyok az úton, vagy nem vagyok rajta az úton. Tehát ilyet tud, hogy egy fejmozgásra képes mondani, hogy hát más hangot ad. Tehát elfolytom a fejemet, és akkor ha rossz irányba folytom, akkor amikre irányba kell oda kis csipogásokat, hogy fordulj csak vissza, arra kell menni. Hát ilyen is van. Akkor a mesterséges intelligencia, van nekünk olyan alkalmazás, és a vakok szövetsége, tehát az országos szövetség, és betársult ez a Be My Eyes, ugye legyél az én szemem, ez egy világméretű program, ez azt is jelenti, hogy vannak önkéntesek, akik a túloldalt vannak, és az én kamerámat ő láthatja. Uh-huh. Tehát amikor én felhívok valakit, beengedik egy önkéntes segítő, akkor az én kamerám alapján, meg az GPS koordinátám is látja, akkor tud segíteni. Uh-huh. Ez is van egy lehetőség. Hozzá kell tenni, hogy most ezt úgy hívják, hogy távszem. A távszem ez egy szolgáltatás Magyarországon a vakoknak, tehát mi magyar operátorokkal beszélhetünk bármikor. És akkor abban van mesterséges intelligencia. Amikor én feltartom a telefonomat, csinálok egy képet, és elmondja, hogy mi van előttem. Hát sok minden van.
És mennyire keresnek meg a taktársak, hogy segíts nekik ebben, hogyha mondjuk kevésbé vannak benne az online térben?
Itt van egy kis szakadék sajnos. Az a baj, hogy látássérültnek, ezt beszéltük már a múltkor, hogy idősebb korosztály jön. És az idősebb korosztály alapvetően még pont abban az korszakban vagyunk, hogy még nem szokott hozzá az informatikához, aztán követ látássérült lesz, és itt nagyon nagy baj van, mi mondjuk az egyesületnél tartunk tanfolyamokat erre, van a látássérültek elemi rehabilitációja, ugyancsak mindenkinek, aki látássérült lesz, van x óra ingyenes oktatása, megpróbálják segíteni, de például ez olyanra rátapintottam most, hogy éppen most szervezzük ezt a mesterséges intelligencia megtájékozódás telefonon dolgot, nem tudom, mekkora igény lesz rá. A fiatalok belenőnek, azt vettük észre, hogy azok belenőnek, tehát egyszerűen rájönnek, esetleg rácsodálkoznak, elkezdik használni, és 3 nap múlva többet tudnak, mint mi. De az időseket meg próbáljuk rávenni. Tehát ott már eleve az, mondtam, ez a mentális dolog. Igen, nem igen. Merek kimozdulni, nem merem csinálni. Akit kimerünk, ki tudunk mozdítani, utána nagyon lelkesen csinálja.
Miklós, nagyon szépen köszönöm, hogy ránk szántad az időtöket.
Köszönöm
a számba mondom, és kellemes nyarat kívánok.
Köszönöm, és viszont kívánom. Köszönjük mindenkinek.
Elfelejteni perceket, mit eltörölni már nem lehet, úgy szeretném, úgy szeretném. Újra kezdeni életet, tudom, tudom, hogy nem lehet, úgy szeretném, úgy szeretném. Ha lemoshatnám borát, sok értelmetlen állomás nyomát vissza sem nézek, lehajtom fejem. Tisztító vízű hűs patak, most le rólam, mi rám tapadt, úgy szeretnék, úgy szeretnék. Eső csurog az arcomon, töröld el minden bánatom, úgy szeretnék, úgy szeretnék. Sok értelmetlen állomás nyomát vissza se nézem, vissza se nézem. Barátom szólj, hogy lelkesíts, lódolj egy nagy, hogy felvidíts. Úgy szeretnék, úgy szeretnék. Hangod szívemben mindig ér, után végéig elkísér. Úgy szeretnék, úgy szeretnék, úgy szeretnék, úgy szeretnék, úgy szeretnék, úgy szeretnék.
Kedves hallgatóink, az elmúlt közel egy órában Biró Miklóssal, a Vakok és Gyengénlátók Heves megyei egyesületének elnökével beszélgettünk nyaralási lehetőségeikről, az esetleges nehézségekről. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban, addig is maradjanak rádiónk hullámhosszán. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Tuli Sarolta és technikus kollégám Somogyi Márton, valamint az adás szerkesztője Berec Renáta nevében is. Molnár Andrást hallották.
Hol veső, napsugár, ki lesz majd, aki rám talál, ki jön majd, verem a holdeső a napsugáron át, velem ki jön tovább. Túl közel a fájdalom, ha nem vagy itt, ha nem tudom, hogy rád vigyázz a szél, amerre jársz mindig. Kísér a szél, vigyázz nagyon. Kedvesem, jó utat, félni most nem szabad. Rád vigyázz a szél, amerre jársz mindig elkísér a szél. Csak ne vesd rá, és minden rendben van.